Erős vár a mi Istenünk. Azok számára, akik csak a nagycsütörtök esti Isten tiszteletre tudtak eljönni, szeretném azt mondani, hogy van egy igehirdetési sorozat most itt a gyülekezetben. Hétfő este kezdődött, és ma van ennek a befejező alkalma is, és egyben a nagycsütörtök esti Isten tisztelet is. Ezért most, mivel hosszabb az igehirdetés, mint egy átlag igehirdetés, ezért nem lesz különösebb liturgia. A kezdőének a 374-es számú ének lesz, ezután fel fog menni a szószékre, és következik az igehirdetés. Az igehirdetést imádság követi, az imádság után a 308-as számú éneket fogjuk énekelni. A 308-as számú ének után pedig következik majd az urvacsorai liturgia. Mindenkit szeretettel hívok az urvacsorai közösségbe, felekezeti hovatartozás nélkül, mindenkit, aki vágyódik Krisztus bűnbocsátó kegyelmére. Mindenkit, aki meg tudja vallani bűneit és el tudja fogadni a bűnbocsánat kegyelmét. Isten áldása legyen Isten tiszteletünkön és ige hallgatásunkon és az Úr asztalához való járulásunkon. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, hadd meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani, meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Dicsőség legyen az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Imádkozzunk. Légy áldva, Úr Jézus Krisztus, hogy győztél bennem. Légy áldva azért, hogy összegyűjtöttél itt bennünket a te szent lelked által, hogy merjünk hinni abban, hogy senki nem önszántából jött, hanem a te vonzásodban érkezett ide. Így tudjunk tereát figyelni, és arra, amit akarsz adni igéden keresztül, fényt, világosságot a mi életünkbe, a bűn sötétségéből ki akarsz hívni, meg akarod tisztítani a mi életünket. Győzni szeretnél személyes életünkben is, győztes és feltámadott Úr Jézus Krisztus. Uram, add nekünk kegyelmedet, add igéd világosságát, hogy meglássuk mindazt, ami elválaszt te tőled, tudjuk letenni minden bűnünket, amit megnevez a te igéd, tudjon tisztulni, tudjon felszabadulni a mi életünk, a benned örvendező életre, a neked való engedelmességre, hogy áldás lehessen életünkön. Köszönjük, hogy nem csupán emlékezhetünk reád, hanem a te szabadító hatalmaddal jelen vagy közöttünk, és nem csak meddő várakozás az, hogy várunk rád, hanem aki vár téged, aki kiállt hozzád, annak te megmutatod szabadító hatalmadat és erődet. Így add most a te élő igédet mindannyiunk szívébe. Add életújító igédet. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az igehirdetés alapigéjét, ahogyan megírva találjuk azt Lukács evangéliumából, a 4. fejezet első 13 versében. Szeretném most felolvasni az egész ige szakaszt Jézus megkísértésének történeti Lukács szerint. A következőképpen. Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá, ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus így válaszolt neki, megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki, neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez. Jézus így válaszolt neki, megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki, Ha Isten fia vagy, vesd le magadat innen, mert megvan írva, angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged, és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus így válaszolt neki, megmondatott, ne kísérd az Urat, a te Istenedet, amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban, ahogy egyre inkább belemélyedünk Jézus megkísértésének a történetébe, egyre inkább látnunk kell azt, hogy a sátánról való beszéd, és mindaz, ami a sátánról szól a Szentírásban, nem mese, hanem aki Jézussal éli az életét, aki próbál az Isten útján járni, az tapasztalhatja ma is ezeket a kísértéseket. Talán más formában, talán más gúnyában, de a kísértés alapformája ugyanaz. Mi is a kísértésnek a lényege? A sátán elhiteti valamilyen kívánsággal, valamilyen gondolattal, hogy az az én gondolatom, és ne teljesítsem, ami az Isten szándéka. Meg akarja akadályozni, hogy én az Istennek engedelmeskedjek, hogy áldás legyen az én életembe. Ettől akar elvonni, vagy éppen, hogyha ott vagyok már Jézusnál, akkor megakadályozni, hogy ott maradjak, hogy letérjek arról az útról, ami az üdvösség útja. Vagy ha éppen még nem vagyok az üdvösség útján, ha még nem tértem meg és nem születtem újjá, nem ragadtam meg még az ő kegyelmét, akkor ne is ragadjam meg azt a kegyelmet. Jó ez az élet így, ahogy van. Segíts magadon, és az Isten is megsegít. Jézus az ő igében aktualizálva a Szentlélek által ezen az estéken szeretné leleplezni a mi életünknek a fonákságait. Az ő nagy irgalma és szeretete az, hogy szól hozzánk. Lássuk meg azt a mentő szeretetet, ami által szól hozzánk Isten az ő igéjében. Nem akarja, hogy elvesszünk. Nem akarja, hogy hamisságban legyünk. Nem akarja, hogy becsapjuk önmagunkat. A tegnap esti kísértéshez visszatérve szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni, mert talán nem volt érthető, vagy félreérthető volt az, amit elmondtam. Annyira kiéleztem azt, hogy a sátán milyen hatalmat ad, és hogy minden földi hatalom a sátántól van, hogy talán azt gondoljuk, hogy azokat, akiket ismerünk, így megbélyegzi a lelkész, vagy megbélyegzi az Isten igéje. Fontos tudnunk azt, hogy lehet, hogy félreérthető volt, amit mondtam. Szándékos volt a kiélezés. Azért, hogy lássuk azt, hogy valóban a karrier és a Krisztus követés az nem egy és ugyanaz a dolog. Mert ha valaki valóban boldogulni akar ebben a világban, a mai világban, azt látjuk, bizony nem mindig az Isten eszközével tud boldogulni. És inkább nem, mint az Isten eszközeivel. A becsületességgel, az egyenes úton való járással, az őszintességgel az ember ma ezt kell látni, ha karriert akar befutni, nem tud előrelépni. Egyszer egy vállalkozó azt mondta, ácsolt, befejezem az ácsmunkát, a vállalkozást, mert nem tudok tisztességes eszközökkel dolgozni. Csalnom kell az adóbevallásnál, és nem tudok ennek eleget tenni, mert letérnék az Isten útjáról. Méhészkedik, és Budapesten a kofáknak hordja taligával a cuccait, dolgait, a virágokat, a gyümölcsöket, és közben hirdeti az Isten igéjét. Ott hagyta a jó menő, vagy kevésbé jó menő vállalkozását, mert nem lehetett, megpróbálta, nem lehetett tisztességgel. És hogyha jobban a dolgok mélyére tekintünk, így van ez. Hogy van ez? Mert azért vannak az életünkben jó menő vállalkozók és gazdag emberek, hál' Istennek. Azt gondolom, hogy vannak közöttük hívő emberek is. És pontosan azok, akik hitre jutnak, élő hitre jutnak, mert nem így születnek, és nem így szerezték ezeket a javakat, azoknak az életében fontos az, hogy meglássák azt, hogy hogyan tudják ők szolgálni az Isten ügyét. Nem pénzzel, hanem odaszánt élettel. És ehhez tudnék mondani egy példát. Beadtam egy presbiteri határozott javaslatot, hogy a presbiterek adják oda a havi jövedelmük 10%-át a gyülekezet céljaira, az Isten céljaira. És hogy honnan volt az ötletem? Onnan volt, hogy Budapesten van egy református gyülekezet, több is van, ott a presbiterek elhatározták, hogy ők bizony, mert igei módon élik az életüket, beadják a 10%-át. És tessenek elképzelni, hogy a presbitérium a gyülekezet havi kiadásainak több, mint az egyharmadát. felvállalta. Ehhez jön még a felsejtpénz és ehhez jönnek az adományok. Ezt csak példaként mondom, hogy lehet az a gazdag ember, akinek megváltozik az élete, lehet szolgáló élet is, lehet tudhatja is, csak így tudhatja, hogy bizony az én jövedelmemből mi az, ami a Úr ügyét kell, hogy szolgálja. És milyen fontos az, hogy legyenek ilyen emberek. Legyenek ilyen jó kapcsolatokkal rendelkező emberek, akik tisztességes módon küzdenek és harcolnak, nem egyszerű az életük, és lehet értük imádkozni. Ami a kérdés ebben a dologban az az, hogy aki vezető pozícióban vagy kulcspozícióban van, a zsákmánynak tekinti-e azt a helyzetet, amiben van, és kihasználja azt, és kiszolgáltatja magát a többiekkel, és a nyakukon ül, vagy pedig ő lesz mindenkinek a szolgája. És itt érdemes eljátszani a miniszter kifejezéssel, ami gyakorlatilag szolgált jelent. Mi a mai magyar gyakorlat, és ez a hétköznapi gyakorlat alsó szinten is, és az életünk minden tekintetében, hogy aki vezető, azt ki kell, hogy szolgálják. És nem ő az, aki szolgál a tehetségével, a tudásával, az anyagi javaival, az emberek üdvösségére és Isten dicsőségére. Már csak így lehetne. Nem akarok ebben mélyebben belemenni, csak ezt szerettem volna elmondani, hogy ezt így látom, és fontosnak tartottam ehhez hozzátenni, hogy változás, életújulás lehet mindannyiunk életében, és az odaszánt élet lehetséges a gazdag ember életében is, mindazok életében, akik talán így vannak a szemünk előtt, és még azt gondolom Gyurcsány Ferenc életében is, ott van a megtérésnek a lehetősége, és a többi ember életében is. Bárcsak így történne, bárcsak lehetne lelki megújulás, egész másképp lenne sok minden az életünkben. Na de hát a mi saját életünk, környezetünk élete ide tartozik, azt gondolom. És a mi személyes életünket és üdvösségünket nem hiszem, hogy befolyásolná a nagy politika. Mert itt Jézus szava szól hozzánk ezen a ma estén is, és ott van, láthattunk eddig kétfajta kísértést, egy belső kísértés, Jézus éhes, vannak vágyaink, amit nem mindegy, hogy milyen módon elégítünk ki, Isten szerint, vagy pedig nem is. Ott van a külső kísértés, amikor kívülről éri az ember kísértés, a hatalom, a dicsőségvágy és egyéb dolgok. Kétféle dolgot láttunk, és kétféle dolog állhatott előttünk eddig. Ez a ma esti dolog viszont egy nagyon érdekes kérdést vett fel. Jézus harmadik kísértése a legmeglepőbb, hiszen a sátán a Bibliát idézi. Biblia ismerete van a sátánnak. Sajnos jobb Biblia ismerete van, mint nekem. Meg szerintem itt mindannyiunkat összevéve jobb Biblia ismerete van, de ismeri. Ismeri és jól kiforgatja. Ismeri és ördögi módon idézi Jézus számára a Bibliát. Kétféle hibát követ el, hogy nem lehet idézni a Bibliát. Mi az, amit nem lehet nekünk sem elfogadni másoktól, amikor igét mondanak? Fontos dologra szeretne bennünket megtanítani ez az ige. A sátán Jézust kísérti, és hogyha Jézust kísérti, akkor minket is kísért, hogyha Jézusban vagyunk. És minket is így módon is megpróbál kísérteni az igén keresztül, vagy a félreértelmezett igéken keresztül. Amikor kiszakítunk, amikor kényünkre, kedvünkre magyarázunk, valamilyen élethelyzetünkhöz keresünk valami bennünket támogató igét. Gondoljunk csak talán erre. Vagy ha végképp tehetetlenek vagyunk, és nem akarunk arra menni, amerre valóban az ige szerint kellene menni, akkor azt mondjuk, hogy hát az Úr nem akarja. Igen, a pogányokat, nem hívőket a kenyérrel, az anyagiakkal, a hatalom kérdésével ejti meg. A hívő ember, a Jézusban új életet nyert embernek a kiváltsága az, hogy bennünket még az igével is tud kísérteni. Mert nekünk az ige tekintély. És hogyha igét hallunk, akkor az ember elgondolkodik, hogy tényleg hogy is van ez.